Magyarországon a választók 50%-a gondolja azt, hogy amerikai biolaborok működnek Ukrajna területén, amelyek ugyebár vírusokat állítanak elő, amelyeket az oroszok ellen akarnak használni. Erre ugyebár semmi bizonyíték nem volt, és ez egész Európában terjedt, ez egy orosz dezinformáció. Tehát miért tudott nálunk olyan nagyon elterjedni? Mert az Origón, mert a köztévén, mert a kormányközeli média konglomerátumban ez a történet, ez nem az, hogy megjelent, mint egy lehetséges
vélemény,
hanem tényként szerepel.
Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma. Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával, én Benyó Rita vagyok. Szervusz Péter, volt egy nemzetközi kutatás az elmúlt egy évben, amelyben a Political Capital is részt vett, amely azt vizsgálta, hogy az uniós kampány idején az uniós tagországokban milyen dezinformációk, milyen konteók terjednek. Mesélj egy kicsit az össz alapkutatásról, mi ez egyáltalán ez a szervezet, amiben részt vettetek, mi maga ez a kutatás?
Igen, onnan indítanám, hogy a Political Capital a Mérték intézettel, a Lakmusz tényellenőrző oldalral, illetve az IDEA intézettel és a francia AFP hírügynökséggel együtt része egy olyan magyar együttműködésnek, ami egy tágabb európai együttműködésbe illeszkedik, és ez a Magyar Digitális Média Obszervatórium, az Európai Digitális Média Obszervatóriumnak a tágabb ernyője alá tartozik, amelynek igazából a célja, hogy az Európai Unió teljes területén, illetve egyébként a csatlakozni kívánó tagországokban is egy kicsit a dezinformáció helyzetéről elemzéseket készítsen, illetve stratégiákat dolgozzon ki azok visszaszorítására. És jelenleg volt egy olyan munkacsoport ezen az európai együttműködésen belül, amely kifejezetten az európai választási kampányban vizsgálta a dezinformációs technológiákat, narratívákat és ezek hatását a választásra, és ennek a munkacsoportnak a munkájába volt lehetőségem részt venni, és ennek kapcsán a Political Capital is írt egy olyan tanulmányt, ami azzal foglalkozik, hogy Magyarországon milyen dezinformációs narratívák voltak nagyon jellemzőek, ezekről majd beszélünk, de ezek nem fogják nagyon meglepni a nézőket, hallgatókat, mert hogy ők is ebben a valóságban élnek, de azt talán érdekes lehet, hogy ez hogyan kapcsolódott egyébként az Európai Unióban nagyon népszerű témákhoz, miben különbözött tőlük, illetve miben hasonlított azokra.
Akkor vágjunk is ilyen szempontból bele, ugye nyilván vannak alapkérdések, amelyek az egész Európai Uniót intenzíven foglalkoztatják, nyilván Oroszország inváziója Ukrajnával szemben, ez egy ilyen, Ukrajnának nyújtott pénz, támogatás, katonai segítség az egy ilyen, bizonyára a menekült kérdés ilyen, ezek itthon is megjelennek, de vannak olyan témák, amelyek mondjuk az európai politikát aktívabban foglalkoztatják, mint a magyarországit, ilyen mondjuk a klímavédelem, vagy ilyen mondjuk a bizonyos agrárkérdések, természetvédelmi kérdések. Mi az, amiben nagyon nincs meccéspont, akkor ezzel kezdjük először ezzel. Mi az, ami Európában mainstream, és itthon szinte meg se jelenik?
Igen, ez nagyon érdekes kérdés, abból a szempontból is, hogy érdekes az, hogy azért beszéltünk arról, hogy van egy európai dezinformációs ökoszisztéma. Tehát, hogy hasonlóak nagyon a témák egyébként minden országban, és igazából azt mondhatjuk, hogy van 5-6 olyan téma, amiből mindenki merít, és nem nagyon tudnék olyat mondani, ami Magyarországon teljesen hiányozna, olyan témát az európai politikában. De vannak olyanok, amelyek Európában sokkal hangsúlyosabbak voltak. Az Izrael-Hamasz konfliktusnak egyébként ami ugyebár elképesztő dezinformációs cunamit indított be szerte a világba, de ez Magyarországon nem azt mondom, hogy teljesen hiányzott, de annak köszönhetően, hogy Magyarországon igazából egy olyan párt volt, amely ebben hát azért egy erősebb, hát anticionista vagy antiszemita pozíciót vett fel a mi hazánk, ezen kívül a politikai mainstreamben ez nem igazán jelent meg egy vita témaként, ezért ez nálunk az EP választási kampányban szinte nem volt téma, ugyebár a Fidesznek volt olyan fact-checkelt és hamisnak talált állítása, amely szerint az Európai Unió közvetlenül finanszírozná a Hamaszt, de ezek nem voltak egyébként annyira hangsúlyosak. Ez még a nemzeti konzultációban is szerepel, de ez nem volt olyan hangsúlyos a kampányban. A klímával, a klímaváltozással kapcsolatos dezinformáció, ami egyébként nagyon erősen része volt hát különösen a populista jobboldalnak, meg a jobboldalnak a kampányának az EP választás során Nyugat-Európában, ez azért eléggé hiányzott Magyarországon. Ha megnézzük azt, hogy melyek voltak azok az országok, ahol igazából a zöld párt, az európai zöld párt, a Greens frakció az Európai Parlamentben sok képviselőt veszített a korábbi ciklushoz képest. Most ezek egyébként Franciaország és Németország, és különösen ezekben az országokban nagyon erős olyan kampány indult be, amely minden zöld politikát valamiféle ilyen nagyon erős egyéni szabadságok jogokkal szemben ilyen diktatórikus törekvésként jellemzett. Ezt az egész gondolatkört egyébként a COVID nagyon felerősítette, mint egy másik olyan élmény, amikor bizonyos elitek megmondják az embereknek azt, hogy mit kell csinálni, otthon kell maradni, be kell magadat oltatni. Az ilyen zöld ellenes, meg klímaszkeptikus narratívákban alapvetően azok a felszólítások, hogy az ember egyen kevesebb húst, hogy használja kevesebbet a légkondicionálót, hogy kevesebb benzint fogyasszon, stb. Ezek mind valamiféle ilyen nemzetközi törekvésnek a részei, hogy az egyének szabadságjogait korlátozzák. És ezzel tudott egyébként a populista jobb oldal, ami azért látványosan erősödött ezen az EP-választáson, még ha nem is drasztikusan, de egy erős mozgósító erőt kifejteni, hogy ők váltak a szabadság letéteményessévé. Ez nagyon nagyot ment. Európában sokkal kisebbet ment Magyarországon, és talán azok a történetek, amelyek megjelentek Magyarországon, hogy az Európai Unió majd kötelezővé teszi azt, hogy bogarakat tegyünk, hogy betiltják a húsevést, és kötelezővé teszik a hústablettát, meg a műhúst, meg mondjuk az olyan történetek, igaz, ilyen nagyon abszurd Európai Uniós jogalkotásról szól történetek, ezek is sokkal nagyobbat mentek Nyugat-Európában, mint nálunk, tehát hogy azért azt mondhatjuk, hogy vannak, és még egy dolgot fogok mondani, mert kicsit meglepőnek fog hangzani, de hogy a migrációs kérdés, ami ugyebár a korábbi választásokat Magyarországon leginkább mondjuk azt mondhatjuk, hogy legutóbb értelem 2018-as meg 19-es országgyűlési és európai parlamenti választásokat teljesen leuralta, ez sokkal kevésbé volt hangsúlyos a mostani EP
választásban. Mint mondjuk a franciáknál és a németeknél.
Pontosan, franciáknál, németeknél, vagy éppen az olaszoknál.
Ugye a magyar kampány gyakorlatilag a kormány által vitt kampány, az tényleg a háború béke kérdésére és az orosz-ukrán konfliktusra szorítkozott, úgymond. Mennyire látszik ez, hogy ezek a dezinformációs kampányok, ezek a nemzeti, az országon belüli pártok dezinformációi, vagy mennyire jelennek meg itt harmadik, negyedik államok, tehát mennyire az oroszok próbálják ezeket a dezinformációkat terjeszteni, mennyire a kínaiak próbálják ezeket a dezinformációkat, vagy épp mennyire az amerikaiak?
Ez nagyon jó és fontos kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben van egy kicsit téves és kicsit leegyszerűsítő paradigma, amiben szeretnek az európai döntéshozói körök gondolkodni, meg szakértői körök, és hogy és ami nem, amiben van részigazság, de magában leegyszerűsítés, ez pedig az, hogy Oroszország, Kína, meg más autoritár nagyhatalmak hatolnak be az európai információs térben, és csak a saját érdekeiket képviselve hekkelik meg igazából a választási folyamatot azzal, hogy olyan témákat vetnek fel, amelyek egyrészt hazugságokra épülnek, másrészt amelyek irrelevánsak a döntéshozatal szempontjából. Igen, ám csak, hogyha így lenne, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk ezt magyar terminusokba fordítsuk le, hogy mondjuk az orosz hírek Facebook oldal, vagy a Moszkva tér platform, amelyeknek ugyebár azért feltételezhetően van némi kapcsolata Oroszországhoz, de hogy ezek befolyásolják a közvéleményt olyan szinten, hogy ez a választási eredményekben megnyilvánuljon, és minden országban jelen vannak azok a dezinformációs platformok, amelyek nyíltan és egyértelműen a Kremlhez, vagy annak valamilyen ahhoz közeli, annak az érdekét képviselő szervezethez köthetőek, és dezinformációt terjesztenek. Ezek általában szinte teljesen marginálisak. Teljesen. Mitől tud hatásossá válni mondjuk az orosz dezinformáció, hogyha vannak olyan fő a politikai mainstreambe jelenlevő, és azért ezt vegyük észre, a politikai mainstream az tolódik el azért jobbra, tehát ebben a tágabban értelmezett mainstreamben helyet foglaló politikusok, akik ezeket a narratívákat saját maguk felhangosítják, felerősítik, és ezt miért teszik? Én feltételezem azt, bár nyilván minden politikai folyamatról nem tudunk, hogy nem azért, mert közvetlen telefonokat kapnak a Kremlből, hanem azért, mert azt látják, hogy nekik ebből politikai hasznuk származik. És ha Magyarországra ezt lefordítjuk, és nyilván itt nem csak magyar pártokról beszélünk, ez a Patrióták Európáért csoport, ez szinte majdhogy nem tökéletesen, meg azzal együtt, hogy az AfD körül formálódik egy másik, még orosz barátabb csoport, de az alapvetően olyan pártokat foglal javarészt magukba, amelyek elég hangosan képviseltek egy alternatív megközelítést ebbe az egész orosz-ukrán konfliktusba, ami a mielőbbi békekötést, ami a szankciók megszüntetését, ami Ukrajna támogatásának megszüntetését szorgalmazta, és ezek a pártok azért mind azt látjuk, hogy ebből tudtak a saját választóközönségük előtt haszonyt kovácsolni, vagy ezt előnyét tudták formálni. És ez miért fontos? Azért, mert hogy itt igazából szerintem nem feltétlenül Oroszország jelenti közvetlenül a legnagyobb veszélyt dezinformációs szempontból, hanem azt, hogy vannak olyan narratívák, amelyek igen az európai választók számára Csehországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Magyarországon hatásosak lehetnek. Ha Magyarországot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy miért tudtak olyan nagyon sikeresek lenni az orosz dezinformációs narratívák, és erre vonatkozóan van egy friss, viszonylag sokkoló kutatásunk, amelyeknek az eredményét még a jövőben fogjuk közölni, de egy eredményt felvillantanék belőle. Magyarországon a választók 50%-a gondolja azt, hogy amerikai biolaborok működnek Ukrajna területén, amelyek ugyebár vírusokat állítanak elő, amelyeket az oroszok ellen akarnak használni. Erre ugyebár semmi bizonyíték nem volt, és az egész Európába terjedt, ez egy orosz dezinformáció, tehát miért tudott nálunk olyan nagyon elterjedni? Mert az Origón, mert a köztévén, mert a kormány közeli média konglomerátumban ez a történet, ez nem az, hogy megjelent, mint egy lehetséges vélemény, hanem tényként szerepelt. És ugyebár ez egy megint csak tényellenőrzött, és hát semmilyen tényszerű, támogatással nem bíró értelmezés. Tehát, hogy én röviden a kérdésedre az a válasz, hogy itt a helyi szereplők tudnak igazából hatékonyan dezinformációt kelteni. Persze ilyen információs káoszhoz hozzá tudnak adni az ilyen különböző fringe, meg ilyen nagyon széleken levő média szájtok, meg Facebook oldalak, meg stb. De a nagy hatást azt igazából a komoly politikai szereplők és a mögöttük álló média tudja elérni, és szerte Európában azt látjuk, hogy ott tudtak orosz barát pártok nagy sikert elérni, ahol egyébként ők maguk álltak bele. Ugyebár ebben a narratívában nem az arról volt szó, hogy csak a Kreml kívülről segítette őket, és megtolta őket a választási mérkőn, hanem keményen dolgoztak azon, és ezeknek a narratíváknak, és ez fontos hangoztatnunk, hogy lehet, hogy ezek Oroszország érdekét szolgáló narratívák, de igenis ezekre van fogadóképes politikai kereslet az európai közvéleményben.
Mennyire nehezítik tudatosan nem csak a magyar kutatók, hanem a nemzetközi kutatók munkáját az oroszok? Ugye a kutatási anyagban szerepel egy ilyen Operation Matrioska elnevezésű dolog, ami azt mutatja, mint hogyha az oroszok egyébként sokszor nem dezinformációt terjesztenek, hanem próbálják azt nehezíteni zajjal, hogy a kutatók észrevegyék, hogy mi az, ami kamu, és mi az, ami igaz. Ez mennyire sikeres?
Én azt gondolom, hogy egyébként sokszor sikeres abból a szempontból, hogy nyilván vannak olyan történetek, amelyeket az ember elkap a médiában, és fél órát, órát kell keresgélnie, hogyha mondjuk egy új történet, hogy utána menjen annak, hogy akkor ez hol tartalmaz torzítást, mi benne a mi az, ami miatt ez valami valahogy kicsit furcsa, és ugyebár itt nagyon jellegzetes például az, hogy olyan, mondjuk most mondok egy egyszerűbb helyzetet, de ez megint csak olyan, ami a magyar kormány által kontrollált médiában nagyon nagyot ment, mint narratíva, amik egy volt ukrán önkéntes katona kifejtette azt, hogy Ukrajnának vannak olyan szándékai, hogy lerohanja Magyarországot, ugyebár az orosz médiában az jelent meg, hogy lerohanja Oroszországot, ami hát hasonlóan életszerű, ugyebár semmilyen terve nincs Ukrajnának, ezt tegyük egyértelművé, és az, hogy egy-egy hát kicsit instabil állapotban levő, igen, már egyébként a hadsereg kötelékében nem szolgáló katona miket mond, ennek nincsen semmi relevanciája, de ezzel együtt ilyen hitelesnek tűnő forrásokra hivatkozva nagyon könnyű történeteket eladni, és persze ezt az információs káoszt nyilvánvalóan erősíti Oroszország, és azt is tegyük hozzá, hogy amikor például a magyar, vagy francia, vagy osztrák, vagy sorolhatjuk, sajtóban megjelennek olyan történetek, amelyek alapvetően Oroszország érdekeit képviselik, ott a végső forrás az általában valamilyen Oroszországhoz közel álló forrás, vagy Oroszország által terjesztett narratíva, de ezt utána viszont átveszik helyi szereplők, és azt is tegyük hozzá, hogy nem csak Oroszországnak a célja egyfajta ilyen információs káosz létrehozása, hanem azért most van egy olyan politikai stratégia, amely ezt célozza, és akkor most nagyon leegyszerűsítve nyilván mondhatjuk ezt, hogy a post-truth, meg a populista jobb oldal, de ez nem is csak feltétlenül mindig a jobb oldalnak a stratégiája, de azért az a helyzet, hogy a bonyolult kérdésekben a kételykelt és a bonyolult kérdésekben a cinizmus erősítése, annak az erősítése, hogy igazából mindenki csak ilyen önzőn érdeket képvisel, és akkor igazából te magadra vagy hanyva, de itt vagyunk mi, akik meg tudunk menteni, és akkor
nincs
persze,
is igazság, nincs mert is igazság, minden szubjektív.
Mindenkinek megvan a saját maga igazsága, megvan a maga igazsága az oroszoknak, az ukránoknak, a magyaroknak, stb., de akkor mi képviseljük a magyarok igazságát, és akkor ebbe ezt az ilyen cinizmust, ezt lehet politikai programmá formálni, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy ez csak és kizárólag Oroszország érdekeit szolgálna, és nyilván ez a pontot tegyük hozzá, hogy ez a jelentés, amit itt idéztem is, ami szerintem egy nagyon jó és értékes jelentés, de ebből a szempontból nyilván az Európai Unió perspektívájából egy kicsit itt is az a diotómia jelenik meg, hogy ott van az Európai Unió, amely alapvetően a saját választásának, tisztaságának megőrzésében érdekelt, és akkor vannak a külső szereplők, amelyek ezt próbálják aláaknázni, hát a gyakorlatban azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb, és hát láthatjuk azt, például az amerikai elnökválasztás, legutóbbi amerikai elnökválasztás példáján is, hogy mondjuk azok a narratívák, hogy egy választást elcsaltak, azok se feltétlenül csak kívülről jöhetnek. Lehet, hogy mondjuk Oroszország, Irán nagyon régóta dolgozott azon, hogy az amerikai többsége azt higgye, hogy az amerikai választásokat elcsalták, és egészen addig az amerikaiak, a republikánusok többsége se hitt abban, amíg az egyik elnökjelölt, Donald Trump bele nem állt ebbe a narratíva, és hasonlóképpen van egyébként az Európai Unióban is. Vannak kételyek azzal kapcsolatban, mennyire tiszta a választás, stb., de ezeknek is persze vannak külső szereplők, akik próbálják ezt az dezinformációs ködöt erősíteni, de egészen addig ez nem válik igazán sűrűvé, amíg az Európai Unión belüli szereplők ezt nem erősítik, és hogy valami pozitívat is mondjak, azért azt azért tegyük hozzá, és erről szerintem egy korábbi beszélgetésben már itt szót ejtettünk, hogy egyébként az Európai Uniós, Európai Parlamenti Választások végeredménye az tükrözi, hogy az európai mainstream erős maradt. A legerősebb párt az Európai Néppárt, és a Ursula von der Leyen mögötti koalíció a számszerűleg is és politikailag is elég erősnek tűnik. Azok a politikai erők a szélső baloldal, meg a szélső jobb oldalon, akik rendszer szinten terjesztik a dezinformációt, azoknak pedig komoly ráhatása nem lesz a döntéshoz arra, és ez az egész, ez egy demokratikus folyamat eredménye, tehát hogy azért azt is fontos hozzátennünk, és főleg mi sokat beszélünk a dezinformációról, nyilván azért már fontosnak tartjuk, de nem mindenható a dezinformáció, és Magyarországon sem mindenható a dezinformáció, amit egyébként a magyar EP választások kettős eredménye is mutatott, persze nagyot nyert a Fidesz most is, kisebbet, mint szeretett volna, de ezzel szemben is nagyot, de ugyanakkor mondjuk Tisza Péter,
Magyar Péter Tisza.
Ezzel együtt Magyar Péter Tisza pártja, pedig annak ellenére, hogy ők voltak az egyik dezinformációs támadásnak a legfőbb célpontjai, a második legtöbb hirdetés az Magyar Péterre ment el, ezzel együtt nagyon jó eredményt tudtak felmutatni.
Az biztos, hogy mint ahogy általában a dezinformáció hatalma adásainak a vége azzal a konklúzióval záródhat, hogy a választó meg legyen tudatos hírfogyasztó, és keresse a ti oldalaitokat, vagy a lakmusz oldalát, és ott általában fact-checkelve megtalálja, hogy mi igaz és mi nem. Krekó Péter, Political Capital igazgatója, köszönöm szépen, hogy itt voltál, ez volt a dezinformáció hatalma. Én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.